Az Úr legyen veletek.
És a
Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak, amint szeret engem az Atya, aki szeret engem, megtartja tanításomat, Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat. A tanítás pedig, amelyet hallottok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. S a vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék a szívetek, és ne csüggedjen, hiszen hallottátok, hogy azt mondtam, elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogyha majd bekövetkezik, higgyetek. Ezek az evangélium igéi. Testvéreim, a 66. Zsoltárnak a részletét énekeltük az olvasvány közé énekként, amikor is arról beszél a Zsoltáros, hogy megismerjék utadat a földön és az üdvösségedet az összes nemzetek. Ha megnézzük, akkor a Zsoltárokban ez egy visszatérő kívánság és egy visszatérő fohász. Ez a fajta univerzalizmus már ott van az Ószövetségben is. Aztán azt kell tapasztaljuk, hogy Jézus korára a zsidóság bezárkózott a saját nemzeti hagyományaiba, nem lehetett betérni Izraelbe, legfeljebb erkölcsileg lehetett csatlakozni a zsidósághoz, betartva a bizonyos szabályokat, de a Jézus korára a zsidó misszió megszűnt, már nem akarták, hogy a népek, a nemzetek, a pogány népek megismerjék Izrael Istenét, és hozzátérjenek, hanem azt gondolták, hogy az Istent ki lehet sajátítani. Az a fajta univerzalizmus, testvérek, aminek most tanúi vagyunk, amit egyébként a kereszténység hozott létre, hiszen a zsigereinkben bennünk is ott van az idegenkedés, ott van az idegentől való félelem, az idegen gyűlölete. Úgy már héten végig ezeket a részeket olvastuk az apostoli zsinatnak az előkészületeit, annak a lefolyását és annak a határozatát, amit most is hallottunk az apostolok cselekedeteiből az olvasványban. Ez az apostoli zsinat, ez 49-ben történik Jeruzsálemben, és ekkor lép ki a kereszténység a zsidóság árnyékából, és dől el az, hogy nem egy zsidó szekta. És ezen a héten már mondtam ezt a testvéreknek, hogy még olyan képeink is vannak, ahol a pogányságból megtértetnek, nincs is emberi formájuk, mert az emberben van egy zsigeri gyűlölet mindennel szemben, félelem az idegenségtől, így aztán például Szent Kristófnak rendszeresen találunk olyan ábrázolásait, ahol kutya feje van, vagy vaddisztó feje van, mondván, hogy ha egyszer pogány, akkor még normális emberi ábrázata sem lehet. Így tehát azt kell mondjuk, testvérek, hogy nem magától értetődő az a fajta egyetemesség, az a fajta katolicitás, amit az Új Szövetség képvisel, és aminek az elindulása itt a jeruzsálemi zsinaton történik. Itt hangzik el az a fölszabadító erejű mondás, nevezetesen, hogy a Szentlélek és mi úgy határoztunk, hogy nem rakunk rátok több terhet, mint ami szükséges. Testvérek, a karácsonyi ikonoknak jelentősebb szereplője az ökör és a szamár, mint a boldogságos Szűzmária, hiszen az, hogy egy gyermeknek édesanyja van, az magától értetődő, de az ökör és a szamár az utalás Izaiás prófétának a jövendőlésére, mondván, hogy az ökör és a szamár megtalálja urának jászolát, de te nem ismerted föl Istenedet, uradat Istenedet, Izrael. Az ökör és a szamár a keresztény értelmezésben ott Jézus jászolánál a pogányság, a bálványimádás terhével megterhelt pogányokat és a törvénnyel megterhelt zsidóságot képviseli, akik Jézusban találják meg a szabadságot, találják meg a fölszabadulást. Azaz, az, hogy az ember itt lehet, hogy ismerheti Istent, azt az Úr Jézus tette lehetővé, az, hogy nekünk békénk van Istennel, hogy békességben élhetünk, ezt Jézusból, az ő fogantatásából, születéséből, tanításából, szenvedéséből, halálából és föltámadásából fakad, az ő személyéből sugárzik az igazi béke. Testvérek, nálunk a béke kifejezés az elsősorban, hozzáteszem, hogy ebben a kommunista időszaknak sajnos nagy szerepe van, az elsősorban ilyen politikai dologgá vált, valamilyen politikai kategóriává, amikor is a béke azt jelenti, hogy éppen nincsen háború. Ezzel szemben a béke a Szentírásban, a Shalom, és a görög szövegben pedig az Eiréni, az egy jóval tágabb kategória, az sokkal mélyebb valóság. Amikor József megkérdezi a testvéreit ott Egyiptomban, hogy hogy van az apja, akkor azt kérdezi, hogy békében, Shalomban van-e az apám. Azaz, hogy normális egészsége van-e, hogy kiegyensúlyozott-e, hogy harmóniában éle a világgal, hogy jólétben van-e. A Shalom, amiről Jézus beszél, a békesség, amit ránk hagy, az egyrésztről az önmagunkkal való kiengesztelődés, az önmagunkkal való béke, az önmagunkkal való harmónia, ami egyébként csak a végső dolgok biztonságából fakadhat, amikor az ember tud arról, hogy üdvösségre van rendelve. Másrésztről az Istennel való megbékélés, az Istennel való kiengesztelődés, amikor az ember már nem gyanakszik Istenre, nem menekül előle, nem vádolja őt, és ugyanakkor pedig a külvilággal, a környezetünkkel, a egzisztenciálisan, a megbékélés, amikor az ember jólétben van, egészségileg, fizikailag, anyagilag, ezt mindet jelenti az a bizonyos béke, amit Krisztus megígér az övéinek. És ennek a lehetőségét az apostoli zsinat teremtette meg, testvérek. Akkor, amikor nem kellett már a pogányságból megtérteknek betartani azt az elképesztően szőrszál hasogató, elképesztően nehéz terhet jelentő ószövetségi törvényt, amikor az embernek állandóan azt kellett figyelnie, hogy mihez érhet hozzá, mihez nem, mit ehet, mit nem, kivel foghat kezet, kivel nem, nehogy tisztátalanná váljon. Ugyanakkor ott van a másik fele is a megterheltségnek, testvérek, ami alól Krisztus szabadít föl bennünket, ez pedig a pogányságnak a terhe, a megváltatlan létnek a terhe. Ha megnézitek, testvérek, a hétköznapjainkat átszövi a mágia, átszövi a babona, átszövik mindazok a neurózisok, amiktől gyakorlatilag mindegyikünk így vagy úgy szenved, amikor magunkat terheljük meg, amikor magunkat nyomorítjuk meg. Testvérek, az emberek jelentős része arra hivatkozik, hogy azért nem jár templomba, mert hogy elviselhetetlen terhet jelent számára az egyháznak a tanítása, mondjuk az egyháznak a parancsai. Valójában véve az emberek többsége nem is ismeri az egyház pontosan mit is tanít, hanem hallottak valamit közepes vagy gyenge ige hirdetésből vagy hitoktatóktól, hallottak valamit, és onnantól kezdődően, mivel hogy abszurd törvényeket nem lehet betartani, mert betarthatatlan törvény alól mindig van fölmentés, így aztán az ember azt mondja, hogy akkor inkább nem is járok templomba, hiszen ezt nem lehet betartani. De ez nem így van, testvérek. Ha valaki rátalál a mi úrunkra, Jézus Krisztusra, akkor abból, ebből a találkozásból szabadság származik. Az a fajta felszabadulás, hogy már nem tartozunk azzal a testnek, hogy teljesítsük a kívánságait, nem tartozunk az emberi pszichének, ami egyébként a testhez tartozik, és immanens dolog, nem tartozunk a pszichének azzal, hogy teljesítsük mindenféle kényszer képzetét, és ugyanakkor pedig nem tartozunk az ószövetségi törvénynek sem azzal, hogy azt be kellene tartanunk. Egyéb iránt ez a mai formula, testvérek, ami elhangzott ott az apostoli zsiraton, hogy a Szentlélek és mi úgy döntöttünk, ez roppantul fontos, és azt kell mondjam, hogy én hiába 31 éve vagyok pap, hiába az ember kiskorától kezdve ismerte a Szentírás, és valószínűleg ezt a részt is számtalan egyszer elolvastam és hallottam, mégis most ezen a héten tűnt föl, hogy mit is jelent, milyen elképesztően felszabadító ez a mondat, ez a formula. Olyannyira, testvérek, hogy az első zsinatok, ugye ne felejtsük el, hogy az egyházban nem csak egyetemes zsinatok voltak, nem csak így, hogy az első vatikáni zsinat, meg a második vatikáni zsinat, és köztük több évtized különbség, hanem voltak helyi zsinatok is. Ezeknek a szövegei egyébként magyarul is olvashatóak, mert hogy ezeken hitbeli kérdéseken, erkölcsi kérdéseken folyt a vita és történtek határozatok, ezeket érdemes úgy bogarázni, már csak az érdeklődés miatt is. És ezeken az első zsinatokon ehhez a formulához ragaszkodtak, hogy a Szentlélek és mi döntöttünk úgy. Azaz az ember, az egyház nincsen alá rendelve a szent életnek, hanem mellé van rendelve. Az egyház mellette van a gondviselésnek. Az Isten akarta a történelmet, akarta az egyházat úgy, ahogyan most van. Az, ahogyan most van az egyház, testvérek, az rengeteg emberi döntésnek, olyan döntésnek a következménye, amelyik alakulhatott volna másként is. A bűnt nyilvánvalóan nem akarhatja Krisztus. Nem akarhatja Isten azt, hogy mi mindig ilyen barokkos módon éljünk mi papok, és ilyen barokkos egyháznak legyünk a tagjai, de ez rajtatok is múlik, hogy mit vártok el, és mit viseltek el a klérustól, hiszen ez is nagyon érdekes ebben az jeruzsálemi zsinatban, hogy arról beszél, hogy az egyház vesző, az apostolok és a presbiterek. Az egyház után nem kettős pont van, hogy a papok és az apostolok és a presbiterek, hanem vesző van. Az egyházat nem a papok jelentik, nem a klérus jelenti, hanem azok ti vagytok, aminek része a klérus, aminek részei az egyházi személyek. Szóval ezt az egyházat akarta Isten, mert hogy rábízott dolgokat, mert valódi szabadságunk van, ami egyébként nem olyan könnyen vállalható. Nézzétek meg, hogy sokkal vonzóbb az iszlámnak a fatalizmusa, amelyik azt mondja, hogy ha Allah így akarja, akkor így lesz, és ha úgy akarja, úgy lesz. Tulajdonképpen rajtunk nem múlik semmi, minden Allah akaratán múlik. Hozzáteszem, hogy a kereszténységünk is volt ilyen időszaka. Nekem magamnak is az a fajta lelkiség jutott, én abban nevelkedtem, amelyik azt mondja, hogy minden kegyelem. Azaz az emberi szabadság, az tulajdonképpen ilyen légiessé válik ebben a gondolkodásmódban. Pedig a Szentírás nagyon világosan fogalmaz, hogy a szentlélek és mi döntünk úgy, ahogyan döntünk. A közösség az melléje van rendelve az Isten gondviselésének, az isteni gondviselés az a mi döntéseinken keresztül bontakozik ki. Valódi szabadság van ránk bízva, testvérek. Mondjuk így, hogy a szabadság keresztjét rakta a válunkra az Isten. Nem lehet állandóan rámutogatnunk, mert az, ami történik, abban mi magunk is benne vagyunk, a mi döntéseink, a mi felelősségünk ott van, hogy a világ hogyan fordul, mert hogy nincs fatalizmus. Testvérek, a kereszténységben nagy kísértés volt a predestinációnak a gondolata. Még mondjuk így, hogy vallás is alakult rá, hiszen a reformáció, még akkor is, ha ma erről nem beszélnek a reformátusok, de azért az mégis a kettős predestinációnak a gondolat köréből nőtt ki, nevezetesen, hogy valaki azért üdvözül, mert Isten azt akarja, és azért kárhozik el, mert Isten azt akarja, ez a kettős predestináció. Hozzáteszem, hogy a kettős predestinációt lehet egzisztenciálisan is igazolni, sőt biblikusan is. Vannak olyan helyei a Szentírásnak, amik egyértelműen azt mondják, hogy Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem, és ez új szövetségi és nem ószövetségi idézet. Vagy amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják, ez is a kettős predestinációra, a kettős eleve rendelésre utal. Ráadásul, ha az ember körülnéz, akkor azt látja, hogy az emberiség jelentős része még mielőtt megfogant volna, már determinálva van, már predestinálva van a rosszra. Az emberek jelentős része, egyébként itt Magyarországon is jelentős mennyiségű, jelentős számú ember születik Isten háta mögé, születik az életnek az árnyékos oldalára, és ilyenkor az ember hajlamos arra, hogy kétségbe essen, és elhiggye azt, hogy valóban Istennek két elrendelése van. Ezzel szemben áll viszont a hitérzék, ezzel szemben áll az Isten ismerete, ami Jézus Krisztusban tárult föl, és aminek csak egyik része a Biblia, a másik része viszont a 2000 éves Isten tapasztalat és Isten ismeret. Miszerint Istennek csak egyetlen elrendelése van, és az egyetlen elrendelése ez az üdvösségre szól, és az üdvösség nem az ő részéről van veszélyeztetve, hanem a mi részünkről. Ebből adódóan, testvérek, az igazi felelőssége azoknak van, akik az életnek a napos oldalára születnek, akik eldönthetik, hogy iskolázzák a gyerekeiket, akik eldönthetik, hogy milyen fejlesztő játékkal, milyen fejlesztő dolgokkal próbálják a gyereküket alakítani, hogy a jó jöjjön elő belőlük, és ne a rossz, akik gondozni tudják a gyermekeiket, mi, akik el tudjuk dönteni, hogy fűtünk vagy hűtünk a házunkban, akik eldönthetjük, hogy mit eszünk vagy nem eszünk, hogy milyen diétát vagy böjtöt tartunk, hogy mibe öltözködünk, nekünk van igazi felelősségünk, és az üdvösségünk nekünk van veszélyben, és nem azoknak, akik mondjuk így, hogy a polgári erkölcs szerint rosszat tesznek. Minden esetre ez a formula, hogy a Szentlélek is mi úgy döntöttünk, ez fölhívás, figyelmeztetés arra az alapvető felelősségre, testvérek, ami mondjuk így, hogy előttem is így rejtve volt az elmúlt ideig, mert az embernek könnyebb arra hivatkozni, hogy Isten így vagy úgy akarja, és a dolgok azért történnek, mint arra, hogy rajtam múlik valami, hogy nekem kell állást foglalni, vagy ahogyan ezt Pilinszky mondja abban nagyon szép megfogalmazásban, hogy végül is nekünk magunknak muszáj a présbe kényszerülnünk és befejeznünk a mondatot. Azt, hogy mit kezdünk azzal az élettel, amit Istentől kaptunk, mert abban nincsen szabad akaratunk, az már mi rajtunk múlik. Nekünk kell választani azt a békét, ami Krisztusból fakad. A sálómot, az eirénét, azt a fajta békét, ami az új szövetségből, az Úr Jézus tanításából, az ő személyéből sugárzik, ezt nekem kell elfogadni, és nekem kell azzal valamit kezdeni, megvalósítani. Hiszen a béke az nem külső kategória, hanem az a szívből fakad. Úgyhogy mindenképpen nagyon fontos ez a jeruzsálemi zsinat. Én azt gondolom, hogy ha nem is a világtörténelemnek, de az egyház történelmének a legfontosabb pillanata, amikor törőmetszett zsidó emberek, akik gyakorlatilag zsigerileg voltak elkötelezve az ízlésüket, az érzelmeiket, mindent a Tóra határozott meg, hogy ők azt tudták mondani, hogy a Tórát nem kell betartani a pogányságból megtértetnek, sőt örvendeni tudtak afölött, hogy pogányok megtérnek és elfogadják Izrael Istenét, ez azt kell mondani, hogy ez a Szentlélekről szóló tárgyi bizonyíték lehet bármelyikünk számára, és ugyanakkor pedig óriási feladat, mert sajnos az idegenségérzés, az idegenség kísértése, hogy az ember lenézze, megvesse, elítélje azokat, akik hozzá képest más szokásokat, más nyelvet, más életmódot folytatnak, az mindenképpen egy roppant nagy kísértés, feladatunk van vele kapcsolatban. Úgyhogy azt hiszem, hogy az egyetemességet, azt a fajta univerzalizmust, amit a zsoltárok meghirdetnek, de az Új Szövetség nem tudott fölmutatni, ráadásul a zsidóság maga is elárulta azt, amit naponta imádkozott, ezt nekünk kellene képviselnünk, és sajnos azt látom, hogy mi is eláruljuk. De itt van kezünkben az Úr Jézusnak a tanítása, az a tanítás, ami megfogant az apostolokban, és ennek következtében fölül tudták írni a saját ösztönös természetüket, és ezt a gyönyörű szép tanítást tudták adni, hogy a Szentlélek és a mi úgy határoztunk, hogy ne rakjunk rátok több terhet, mint ami szükséges. És ennek jegyében azt gondolom, hogy kegyelmi időszak volt ez a járvány, amikor elvált egymástól a krisztusi parancs, az isteni parancs és az egyházi parancs. Azt testvérek, hogy vasárnap templomba kell jönni, ez egyházi parancs. Azt, hogy a vasárnapot meg kell szentelni, ez isteni parancs. Hogy hogyan kell megszentelni, ez már egyházi törvény. De hogy meg kell szentelni, hogy pihenni kell, hogy mássá kell tenni, hogy ünnepelni kell, hogy helyre kell állítani a viszonyomat önmagammal, a környezetemmel, az Istennel, ez isteni parancs, ez alól soha semmilyen körülmények között nincs fölmentés. Hogy ez hogyan történik, az már egyházi parancs, az alól mindig van fölmentés. És éppen ezért, ugye Szent Háromság vasárnapján lesz a gyúrói búcsú, ismét lesz általános föloldozás, mert az isteni parancs, hogy a saját magamat nem oldozhatom föl, a föloldozást azt egyháztól kapom, de hogy ez hogyan történik, ez már egyházi rendelkezés. Úgyhogy próbáljuk meg testvérek a saját életünkben is érvényre juttatni azt a krisztusi szabadságot, amelyik mondjuk ebben a mondatban is testet ölt, hogy már nem tartozunk a testnek azzal, hogy teljesítsük a kívánságait. Ez nem szabadosságot jelent a krisztusi szabadság, hanem békét jelent. Sálómot jelent, eirénét jelent, azt a békét, amikor az ember harmóniában van a világgal, és ez csak a remény felől, a végső remény, a végső dolgok biztonsága felől történhet meg. Amen.